Áldás békesség, sok szeretettel köszöntök ma este is mindenkit, itt az evangelizációs sorozatunkon, adventre készülő sorozatunkon, és köszöntjük Tóth Sebestyént is, a Pomász Csobánkai gyülekezetekből érkezett közénk, ott az ottani Esperes mellett szolgál, feleségével együtt, Isten hozott. Örülünk, hogy elvállaltad ezt a szolgálatot, és kíváncsian várjuk, hogy mit bízott rád az Úristen. Készüljünk erre énekléssel is. A 794-es éneket énekeljük az elején. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. Ezt mind a négy verszakkal énekeljük végig. A kántorunk Domi pedig kompromisszumot kötött velem, hogy legyenek ilyen lehetetlen énekek is az alkalmunkon, de közben hadd lehessen mégis akkor harmónium, és ennek a kompromisszumait fogjuk majd élvezni a hangszeres kíséretben is. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, Urunk Istenünk, ezért vagyunk itt, ezt kérjük tőled. Így a hétköznapokból olyan nehéz is belecsöppenni egy ilyen istentisztelet jellegű alkalomban. Vasárnap úgy jobban van időnk rá, Urunk Istenünk, hogy erre felkészüljünk, felkészítsük magunkat is, szívünket, lelkünket. De kérünk, hogy ezen a hétköznapon is te tisztíts meg, te szentelj meg minket a te szavaddal, a te örömhíreddel. Kérünk, Urunk Istenünk, te vidámíts meg minket a te szabadításoddal. Kérünk, szólaltasd meg így ma este közöttünk a te ígédet. Légy velünk a te szent lelkeddel. Amen.
Kedves testvérek, a mai esti alkalmunk megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Istenünk igéjét olvasom János evangéliumából, onnan is a 10. fejezetből, a 8. verstől a 10. versekig. Így szól Istenünk igéje. Aki én előttem jött, mint tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár és kijár és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Amen. Kedves testvérek, a belépési pontok az életünkben nagyon, nagyon meghatározóak. Meghatározóak úgy érzelmileg is, hiszen hányan vannak azok, akik várnak valami egy vendéget, akkor állandóan mindig az ajtóra pillantanak. Vajon itt van-e már? Vajon ő lép be legközelebb? Vagy ismertem olyan embert, aki például nem tudott úgy aludni, hogy ne lett volna ajtó, amit becsukhatott éjszaka. Mert hogy valamilyen olyan ősi félelem volt benne ennek kapcsán, hogy nem tudott egyszerűen álomra térni addig, amíg be nem tudta csukni az ajtót. Vagy gondoljunk bele abba, hogy milyen félelmetes is tud lenni, vagy legalábbis minimálisan kellemetlen az, amikor egy idegen helyre kell bekopogtatni. És bekopogunk, becsöngetünk, és várjuk azt, hogy vajon kinyit ajtót, vajon ki az az idegen, aki a másik oldalon van. De nem csak érzelmileg mozgatja meg a belépési pont az embert, akár tudatosan, akár tudatlanul, hanem ennek nagyon komoly szerepe is volt mindig a belépésnek, a belépés helyének az ember életében. Gondoljunk bele mondjuk akár egy városnak a kapujába, hogy milyen fontos volt az a városkapu. Hiszen az a kapu volt annak az a pont, ahol be lehetett jutni a városba. És ugye ezek kettő szerepe volt. Az egyik az, hogy beengedte azt, aki jó barát, az ellenséget pedig távol tartotta, kint tartotta. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy maga a kapu az mindig is egy ilyen döntő hely volt, hiszen ott kellett dönteni, és ezért nagyon fontos volt a kapu őrzőknek a feladata, hogy ők maguk hogyan döntenek, ki az, akit beengednek, és ki az, akit kint tartanak, mert igenis sok múlhatott rajta. Hogy vajon az ellenség csak úgy be tud-e surranni, és kárt tud-e tenni, és az is fontos volt, hogy a megfelelő embereket beengedjék, hiszen fontos volt, hogy a jó emberek építőleg ott legyenek a közösségben, a városban, stb. Tehát egy döntő hely volt ez a kapu mindig is. És nem véletlen az, hogy a Bibliában is arról olvassunk, hogy volt olyan idő, amikor komoly döntéseket is a város kapuban hoztak meg. Mert tényleg ez egy döntő hely. Az dönti el, hogy vajon ki jöhet be, és ki marad kint, hogyha személyesen akarom fordítani, én vajon bemehetek-e, vagy kint kell maradnom? De a kapu nem csak a döntéseknek a helye, hanem az átmenetnek is. Hiszen gondoljunk bele, egy kerítés, egy fal mindig két világot választ el egymástól. Akár az előző városképnél maradunk, ugye belül a város, kint pedig talán a földek, vagy éppen bármi más. Ugye két különböző világ. És a kapu az, ami ezt az elválasztást összeköti. Az az átjáró, amin a kettő összetalálkozhat, ahol át lehet jutni egyik helyről a másikba. A kapu mindig a másik világba való átjutásnak a helye. Amikor erről gondolkodtam, akkor egyből a repülőtérnek a példája jutott eszembe, nem tudom, hogy hányan repültünk már, azt hiszem már viszonylag népszerű dolog repülni manapság, hogy amikor ott áll az ember és próbál becsekkolni, az egy hihetetlenül feszítő dolog. Legalábbis én mindig stresszelek rajta. Vajon elég, vagy pont megfelelő kilót raktam-e a csomagomba? Vajon kivettem-e mindent a futószalagon? Vajon engem fognak-e kiszúrni egy átnézésre? Vajon meddig kell itt maradnom? Vajon kell-e beszélnem angolul? És ez mindig egy ilyen stresszes dolog, de amint bejut az ember, akkor egy egészen tényleg egy más világba jut át. Nem az ajándékboltra gondolok, hanem onnan a repülő egy másik országba, tényleg egy másik világba visz. És milyen öröm az, amikor az ember túljutott ezen a nehézségen, és már ott lehet, már bent van. Tehát az ajtó egyrészt a döntés helye, másrészt az átmenet helye is, hiszen egy más világba visz át, és tényleg megkönnyebbülés és öröm átjutni, bent lenni. Mert általában azt mondjuk, hogy jó dolog bejutni oda, ahova beszeretnék jutni. És a mai igénk is egy ilyen belépési pontról szól, egy ajtóról, de ahhoz, hogy elkezdjük érteni ennek az ajtónak az igazán fontosságát, az először azt kell megnéznünk, hogy honnan, hová vezet ez az ajtó. És jól ismerjük talán mindannyian ezt a példázatot, ez a pásztori életből van, veszi Jézus ezt a példázatot, és egyszerűen arról beszél, hogy a juhoknak mindig van egy karámja, ahol éjszakára vannak, a biztonságnak, a jólétnek a helyszíne, és azt mondja, hogy ő az az ajtó, ami a legelőt, a kinti világot és a bent lévőket elválasztja. És ezt nagyon-nagyon-nagyon nehezen és bonyolultan lehetne magyarázni, hogy pontosan mi is, ami ebből lényeges, de én szeretném a legegyszerűbben mondani ezt. Mert hogy nagyon összetett ez a kép, mégis röviden, tömören is meg lehet fogalmazni. Ez az ajtó az, ami én és Isten között van. Ami engem és Istent köt össze. És persze itt vagyunk az evangelizációs alkalmon, itt a gyülekezet közösségében, és mondhatnánk, hogy hát na hát azért ez elég egyértelmű volt, ki másról is lenne szó, mint Istenről. De másrésztről, hogyha belegondolunk kicsit mélyebben, akkor egyáltalán nem egyértelmű dolog ez. Nem egyértelmű az, hogy az embereknek, nekem egyszerű, véges embernek lenne kapcsolatom az Istennel, vagy éppen, hogy szabad hozzájárulásom lenne az Istenhez. És rengeteg okot tudunk mondani azért, hogy miért is ne lehetne nekem utam az Istenhez. Vagy pontosabban miért gondolják azt ma milliárdok, hogy nincsen út az Istenhez. Mert persze sokan hiszik azt, hogy nincs Isten, és ezért nem is kell az útról beszélni, és megvan oldva a képlet. De rengetegen hisznek valamilyen formában az Istenben. Hányan reménykednek abban, hogy biztos van valaki, aki vigyáz rám, aki azért valahol a végén a dolgoknak vezérli az életemet. Vagy hányan hisznek az Istenben úgy, hogy van róla valamiféle képük, de számukra Isten érinthetetlen. Érinthetetlen, mert hogy valójában csak valamiféle emberi szellemitnek a teljesítménye gondolják őt. Vagy éppen valamiféleképpen személytelenül gondolnak rá, valamiféle energiaképpen, vagy valami Isten, vagy az életet kormányzó valamiként gondolnak az Istenre. Vagy hányszor van az, és ez már hívő emberek életében is előfordul, olyan emberek életében, akik itt vannak a templomban, hogy hisznek Istenben, de őt végtelenül távolinak érzik. Azt gondolják, hogy van az Isten, de ő olyan távol van tőlem, hogy még a gondolat is fájdalmas, hogy én elérhetném őt, mert miért is érhetném el? Van, aki azt mondja, hogy az Isten túl hatalmas ahhoz, hogy nekem kapcsolatom legyen vele. Van, aki azt mondja, hogy túlságosan szent és érinthetetlen, én pedig túlságosan mindennek az ellentéte vagyok. Van, aki azt gondolja, hogy az Isten örökké haragos, és ezért nem mehetek hozzá, mert hogy ő haragszik rám. Van, aki pedig úgy látja az Istent, hogy ő egy nem törődöm Isten, hogy ha mi lehetne út is, akkor hozzá, akkor Isten biztosan nem érdekelni azt, hogy én oda jussak hozzá. Rengeteg jelzőt tudnék még mondani, rengetegféle ember van a világban, mi is rengetegfélék vagyunk. Ezek a jelzők igazából mind egy dolog felé mutatnak. Az, hogy oly sokszor, oly sokunk számára az Isten tényleg elérhetetlennek tűnik. Olyan Istennek, akihez nincsen út. És valamikor nem is az a baj, hogy azt érezzük, hogy az Isten az, aki túlságosan távol van, hanem van olyan is, amikor azt érezzük, hogy minket taszít az Isten. Nem akarunk az Isten jelenlétében lenni, mert valami miatt azt érzem, hogy taszít engem, el akarom kerülni. És oly sokszor van elmögött az, hogy úgy érzem, hogy Istennek tartozom valamivel. Valamiféle tartozásom van, amit vagy nem akarok, vagy nem tudok kiegyenlíteni. És oly sokszor van ebben egy olyan feszültség, ami távol tart az Istentől, és azt mondatja velem, hogyha van is út, az nem nekem van, mert én ezt nem akarom rendezni az Istennel. Hányszor van az, hogy ez a tartozás, úgy érezzük, hogy a bűneink, az a gonoszság, ami az életemet terheli, az az, ami engem távol tart, és amit vagy nem tudok, vagy nem akarok az Istennel elrendezni. Egyik hatodikos hittanosom mondta ezt, beszélgettünk arról, hogy az Isten minden tudó, és azt mondta, hogy fú, ha az Isten ismeri a keresési előzményeimet, akkor én biztos nem megyek a mennybe. És én is nevettem rajta, ez egy vicces kijelentés, de mégis valahol nagyon egy elmileg emberi van benne, hogyha az Isten ismeri az életemet, akkor én biztos nem fogok hozzá kerülni. Akkor nekem biztos nincsen utam hozzá. Utolsó helyzet, amit még felvillantok, ez is ismerős lehet hívő emberként, hogy oly sokszor van az, hogy itt ülök a templomban, én keresem az Istent. Talán hiszek abba, hogy szeret engem. Talán hiszem azt, hogy ő kapcsolatot akar velem létesíteni, de mégsem találom azt. Oly sokszor van az, hogy azt érzem, hogy hiába imádkozom, hiába vagyok itt, hiába keresem az Istent, mégsem, mintha nem lenne válasz az életemben. Mintha hiába zörgetnék, és nem történne semmi. Hallgatom a prédikációkat, itt vagyok az alkalmakon. Imádkozok, igyekszem keresni az Istent, és mégis azt érzem, hogy nincsen közel hozzám. Éppen ezért oly sokszor a hívő emberként is azt kell, hogy mondjuk, hogy az Isten ilyennek tűnik. Egy távoli Istennek, akihez nincsen út, vagy legalábbis nekem nincsen utam. És minél jobban belebonyolódok ebbe a képbe, annál jobban érezzük azt, hogy mennyire sok fájdalmas történet van emögött, és hogy mennyire tényleg nem egyértelmű az, hogy én az Istenhez nekem lenne utam, lenne ajtó számomra is az Úrhoz. De azt is meglátjuk, hogy mennyire valóságosan húsba vágó ez a kérdés, hogy nekem személyesen van-e utam Istenhez. Mert amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, nem csak azt látjuk meg, hogy mennyire nem egyértelmű ez, hanem azt is látjuk, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy nekem legyen összeköttetésem az Istennel, hogy közöttünk ne legyen egy fal, ami elválaszt bennünket. Hogy nekem is legyen utam az Istennel, legyen vele közösségem. Éppen ezért olyan hihetetlenül fontos ez az ige, amit itt Jézus Krisztus mond. Mert azt hirdeti mindenkinek, és neked is testvérem, hogy van megoldás mindezekre. Amikor azt érezzük, hogy én is valamelyik szituációba így beleestem, vagy bármi másban, amiben azt érzem, hogy tőlem távol van az Isten, akkor erre a helyzetre orvosságú hirdeti ma az Úr, hogy van megoldás. Mert igenis, van ajtó, amin keresztül te is eljuthatsz Istenhez. És számodra is nyitva van az az ajtó. Sőt, ő maga akarja azt, hogy belép rajta. Ez az ige pedig azt mondja, hogy ez az ajtó maga Jézus Krisztus, aki ezt magára használja, ezt a képet, és ez megdöbbentő. Sok mindent mondhatnánk, hogy miért megdöbbentő. Én azt mondanám, hogy azért, mert ha belegondolunk az ottani tanítványok helyébe, akkor azt mondhatjuk, hogy ennyi. Itt van a megoldás előttem, egy karnyújtásnyira. Mert ugye Jézus, amikor kimondja ezt, akkor ők, mint egy nép, már évszázadok óta várják azt, hogy legyen valaki, aki őket Istenhez vezeti, aki elhozza számukra az Isten országát. És Isten ott van Jézus Krisztus képében közöttük, és most ennyi a kérdés, hogy ő itt van előttem, milyen közeli ez, mennyire egyszerűnek tűnik ez. És az az örömhír, itt kezdődik el számunkra is az örömhír, hogy az Isten ma is ugyanilyen közel van, mint akkor a tanítványokhoz. Hiszen Jézus Krisztus azt ígérte, hogy ahol ketten, hárman összegyűlnek az ő nevébe, és szerencsére ezt most túlteljesítettük a mai napon, ő jelen van, ő lelke által ott is jelen van. Nincsen távol az övéitől, hanem egészen közel jön hozzájuk. Ő ma is itt van közöttünk. És Jézus Krisztus azért ajtó, mert hiszen ő maga Isten, mint ahogy már mondtam ezt. És ez elképesztően gyönyörű ez a kép, amikor ebbe belegondolunk, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az ajtó Istenhez, és ő maga Isten. Mert legfőképpen ebben az fogalmazódik meg, hogy Isten szándéka az, hogy igenis legyen ajtó. Hiszen ő maga jön el közénk, az emberek közé, és vállalja fel ennek minden nyomorúságát. Ezt fogjuk most ünnepelni majd karácsonykor is. Hogy azért, hogy legyen ajtó, már maga az, hogy Jézus Krisztus eljött a világba, egy bizonsága mindannak, hogy Isten azt szeretné, hogy legyen közöttünk kapcsolat. Én köztem és Isten között. És azt is bizonyítja, hogy ő mindent megtesz ezért. még felveszi a mi formánkat, egyé lesz velünk, hogy ez megvalósulhasson. A mindenható Isten felveszi a véges emberi testet, hogy számunkra is hirdesse azt, hogy igenis van út hozzá, mégpedig mindenki számára. És ő maga szeretné azt, hogy igenis, aki át akar lépni rajta, az átléphessen. Azt mondtam, hogy az ajtó a döntések helye, és elsősorban ezt hirdeti számunkra ez az ige, hogy igenis, ezen az ajtó kapcsán is van egy döntés, de ez az első döntés, ez nem mi hoztuk meg, hanem ezt Isten maga hozta meg. És ő annak idején 2000 évvel ezelőtt, vagy már úgy is mondhatnánk, te, ha helyes teológiát akarunk mondani, hogy a világ kezdete előtt ő eldöntötte azt, hogy ő igenis azt szeretné, hogy nekünk is legyen útunk őhozzá. Hogy ne legyen közöttünk gát, ne legyen közöttünk fal, ami bennünket elválasztana, hanem mi is ővel legyünk közösségben, mint ahogy a bennünket is teremtett. Ő azt szeretné, hogy az ember ott legyen vele, hogy te is ott legyél vele. De Jézus nem csak ezt szeretné megmutatni ebben a példázatban, ő nem csak azt szeretné megmutatni, hogy ő bennünket is az ő közösségébe hív, és ott szeretne látni, hanem egyszer s mint kijelenti azt, hogy ő igenis mindent megtett azért, hogy ne legyen semmi akadály annak, hogy mi átléphessünk ezen az ajtón. Hiszen nagyon jól ismerjük az evangéliumot, amiről amit olvasunk egész János evangéliumában, mind szól. Az, hogy ő annyira szeretett bennünket, és annyira az volt az akarata, a legfőbb akarata, hogy mi vele közösségben legyünk, hogy az Isten és közöttünk ne legyen gát, hogy ő minden bűnömet, minden bűnünket magára vette. Azért, hogy nekünk életünk lehessen. És nem is akárhogyan vette magára, hanem kereszt halált halt ezért. A kereszt fára vitte mindazt, ami bennünket elválasztana. Az összes gonoszságomat, mindent, amit elkövettem Isten ellen, mindent, amit elkövettem az embertársaim ellen, azokat a bűnöket is, amiről azt gondolom, hogy soha nem lehet őket megbocsátani, azokat is a kereszt fára vitte. Pont azért, hogy nekem legyen szabadulásom, hogy én szabad legyek arra, hogy átlépjek az ajtón, hogy szabad legyek ővele közösségben élni, hogy szabad legyek arra, hogy én is Isten közösségében élhessek, hogy én így legyek szabad ember. Jézus Krisztus a vérével mosott meg azért, hogy én tiszta emberként átléphessek az ajtón, és Istennel lehessek közösségben, az ő királyságának tagjaként. Az mehet tehát Istenhez, az léphet át az ajtón, aki az lehet vele közösségben, az ő országában, aki meglátja azt, hogy tényleg valójában Jézus Krisztus az ajtó, és hogy ő az, aki bennünket megszabadít, aki megváltott, és aki által mi is részesei lehetünk a mennyek országának. És az lehet részese a mennyek országának, aki ezt el is fogadja tőle. Aki keresztül lép az ajtón, mint Istennek megváltott, és bűnből feltámad gyermeke. Azt mondtam az elején, hogy az ajtó elválasztja az embereket, azokat jó esetben, akik rosszak, kint tartja, akik jók, azokat beengedi. És erről szól ez a kép, hogy Jézus Krisztus engem úgy megtisztított, hogy én már méltó lehetek arra, hogy belépjek. Nem azért, mert milyen jó ember vagyok. Nem azért, mert oly sokat tettem. Nem azért, mert valaha is visszafizethetem az Istennek. Hanem azért, mert ennyire szeret engem. Hogy ingyen kegyelméből ezt nekem ajándékozza. Hogy Isten előtt én is tiszta lehetek, mert ő maga akarja ezt. Isten tehát arra szabadított fel bennünket, hogy mi szabadon vele közösségben legyünk. És ezért ő törölt el minden gátat, hogy tényleg ne lehessen semmi sem, ami megakadályoz. Abban, hogy én is Isten egy közösségben legyünk. Hogy én is Isten nyájához tartozzak. Hogy én is az Isten országának tagja legyek. Tőlem csak annyit kér, hogy ezt fogadjam el tőle, teljes szívvel, és adjam át neki az életemet. Azonban van ennek egy nehézsége is. Ugyanis azzal, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő az ajtó, nem csak azt mondja ki, hogy van ajtó, hanem azt is kimondja, hogy nincs más ajtó. Van ennek egy kizárólagossága, ami megnehezíti mindezt. Mert ugye sátán ott van az életünkben, és oly sokszor próbálja, és oly sok mindenben próbálja elhitetni velünk azt, hogy igenis van másik út, van másik jó út, mint az Istené. Oly sok hazugsággal próbálja bennünket rávenni, hogy legyünk valahol félúton, kicsit az Istennel, kicsit a saját életünknek, a bűnnek élve, a régi életbe visszatérve. És nagyon fontos ezt kimondani, hogy igenis, nincsen más út, csak hogyha valaki Jézus Krisztusnál keresi a szabadulást, de benne az örök életre vezető út van. És hogyha én elfogadom Jézus Krisztus, mint az én személyes megváltómat, akkor engem is, akkor nekem adatik ez mindez, és már semmi sem akadályoz meg abban, hogy ővele közösségben legyek. Olyan könnyű ezt mondani, mégis nagyon nehéz maga ez a mondat. Szerintem elfogadni nagyon nehéz, és én nagyon sok testvérrel beszélgettem már, viszonylag rövid lelkipásztori szolgálatomban, akik ezt fogalmazták meg, hogy ez a nehézségük. Az, hogy könnyű azt mondani, hogy az Isten engem ott akar látni, de elfogadni olyan nehéz. Mert oly sok keresztény ember éli úgy az életét, hogy igen, én megkaptam a kegyelmet. Engem Jézus Krisztus megszabadított, de én még mindig bűnös vagyok. Én még annyi mindent elrontok, hogy én maximum akkor lehetek benne az Isten országában, ha az Isten a végén úgy dönt. Sokszor úgy gondolunk erre, hogy akkor lehetek bent az örök életben, hogyha majd az Isten a végén azt mondja, hogy ennyi, gyere te is. Legyint egyet, hogy jó, még te is beférsz. De ki tudja, lehet, hogy mégse. Oly sok keresztény emberben benne van ez a kétség, és így éli le az életét, hogy nem tudom, mi lesz velem az életem végén. Nem tudom azt, hogy valóban Isten megváltotta, hogy valóban tényleg örök életemben van-e Istenben. És azért nagyon szép ez az ige, mert ez tökéletes válasz erre a félelemre. Az, hogy igenis, Isten azt mondja, hogy téged is ott akar látni. És ebben nincsen kérdés, ebben nincsen kétség. Úgy is mondhatnánk, hogy az Istennek a mindenható akarata ez. Annak az Istennek, aki az egész világot teremtette, aki mindent a kezében tart, akinek a szavára élet lett ezen a földön, és akinek a szavára ma is élet lehet, ő maga mondja isteni szavával azt, hogy téged is ott akar látni. És téged is a mennyek országában akar látni. Nem csak úgy, hogy te is még a futottak még kategóriába, hát ha becsúszhatsz, hanem téged akar személyesen ott tudni. És neked is ajándékozza az örök életet. Az, hogy az Isten országának részese lehetsz, hogy te is átléphetsz az ajtón. És erről te szeretne biztosítani a mai napon, hogy neked is biztos helyed van nála. Nem azért, mert megérdemled, nem azért, mert olyan jó vagy, hanem mert maga az Isten akarja ezt. És mert maga az Isten ennyire szeret téged, hogy ott akar látni téged. És ha rajta múlik, már pedig rajta múlik, ott is leszel. Az Isten azt szeretné, hogy élj, és hogy örök életed legyen. Ez az örök élet pedig már itt a földön elkezdődik. Ez már a Szentírásban máshol nagyon szépen kifejti, főleg Pál apostol beszél erről, de hogy ezt mondja az ige, hogy igenis az Isten országa nem csak a majdban fog elkezdődni, hanem már most. Én már most átléphetek abba az állapotba, hogy az Isten ott van velem az életemben. Én már most tapasztalhatom ennek minden áldását. Jézus itt ezt a képet használja, hogy jó legelőt talál az, aki vele jár. De értjük azt, hogy ennek minden örömét átélhetjük az életünkbe, az, hogy Istenhez tartozom. Ha én visszagondolok erre, akkor ez már, hát még az én távlatomban is nagyon régen volt, 16 évesen, amikor Istentől elszakadva éltem, és már akkor meg tudtam ezt fogalmazni magamnak, hogy milyen hihetetlen nyomorúság az Isten nélkül élni. Hogy mennyire olyan, mint hogyha a végtelen sötétségben bolyonganék, és nem lenne út számomra. És milyen hihetetlen nagy öröm volt az, amikor Isten számomra is ajtót nyitott. És elfogadhattam azt, hogy én már itt a földön élhetek vele közösségben. És milyen hihetetlen nagy szabadítás volt, és a szabadítás a mai napig az, hogy az Isten igenis velem van. És én bármennyiszer is eltévedek tőle, és bármennyiszer is próbálok inkább a karámon kívülre kerülni, oly sokszor az én saját butaságaim miatt, és bűneim miatt, ő mégis engem mindig visszavon magához, és újra átélhetem azt, hogy micsoda öröm az, hogy nekem van szabadítóm itt a földön. Hogy nekem nem kell rettegnem akkor, amikor valami olyan hihetetlen nehézség van az életemben, ami ebben emberi életek tönkre mennek. Nem kell attól, akkor rettegnem, amikor egy betegség sújtja az életemet, vagy a családomban van valamiféle nehézség. Nem kell összetörnöm akkor, amikor halálesettel kell szembenézni. Mert hogy van válaszom az életemben, és tudom azt, hogy ki az én megváltó Istenem minden nehézség között és felett. Átélhetem azt, hogy mit jelent Isten áldása az emberi kapcsolataimban. Megtanulhatom azt, hogy mit jelent igazán szeretni. Hogy mit jelent az, hogy az Isten az én halott emberi kapcsolataimat is képes újra éleszteni, és feltámasztani azokat, amik már régen megszakadtak, valamiféle bűn kapcsán, valamiféle nehézség kapcsán. Hogy mit jelent az, hogy az Isten az én lelki életemben is a pusztaságból képes édenkertet teremteni az ő jelenlétével. Mit jelent azt átélni, hogy amikor egyedül vagyok, akkor sem vagyok magányos? Mit jelent az, hogy az isteni békesség van az életemben, akkor is, amikor hihetetlen stresszben élem a mindennapjaimat, és a feladatokból ki se látszok? És még sorolhatnánk, mennyi minden nehézségben átélhetem azt, hogy igenis, jó az Isten országához tartozni. Mert jó Istennel közösségben lenni az életemben. Jó átélni azt, hogy én már átléptem az ajtón. Hogy én már most Istennel közösségben vagyok. Én már most Istennel közösségben élem az életemet. Mi marad mindezek után? Átlépni. Van egy gyülekezeti tagunk, aki Németországból származik, már jó ideje itt él, és amikor őket meglátogattam, akkor megálltunk a kapuban, és beszélgettünk még nem tudom, egy fél órát. És olyan körülbelül 5 perc után ő jelezte, hogy szerinte ez az egyik legmagyarabb szokás, hogy valaki elköszön, már többször elköszönt, és még a kapuban megáll, és még ott is egy fél órát, egy órát beszélget, és mintha nem tudna tovább lépni. És számára a német embernek ez olyan furcsa, amit kimondtunk, az legyen úgy. És valami ilyesmiről szól ez az ige is, vagy az Istenünk üzenetem a számunkra, az, hogy ne torpanjunk meg az ajtóban. Ma este erről hallottunk, hogy az Isten számunkra is elkészítette az ajtót, és ki is nyitotta. És mi szabadon átléphetünk az ajtón. Ne torpanjunk meg. Viszont van még egy dolog, amit meg kell tennünk, még mielőtt átlépnénk. Nekünk is itt kell hagynunk mindent, ami bennünket ettől visszatartana. Én nem tudom, hogy a testvéreknek milyen gátak vannak az életükben. Hogy mi az, ami azt érzik, hogy Istentől távol tartja önöket. De az, ami gát, legyen szó valami bűnről, legyen szó valami szomorúságról, fájdalomról, amit nem tudok elengedni, bármiről, az ott kell hagynom először az ajtóban. Le kell tennem, így szoktuk ezt mondani Jézus Krisztus keresztje alatt, hogy igazán szabad emberként lépjek át. Az Isten engem erre, mindannyiunkat erre felszabadított, hogy mi szabadok legyünk az ő vele való közösségben. Hogy bennünket semmi se terheljen, semmi se húzzon vissza. És erre kaptunk meghívót, és ezt tehetjük meg. Annyit kér tőlünk, hogy hagyjuk ott mindazt az ajtóban, ami bennünket tővel távol tart. És akkor mi is átélhetjük mindennek az örömét. Mit jelent annak az örömét, hogy mit jelent szabad embernek lenni, mit jelent Isten országához tartozni, és mit jelent ennek a reménységével előre tekinteni. Az Isten mindannyiunkat meghívott, és hív arra, hogy lépjünk át vele az ajtón. Összefoglalva tehát, Jézus Krisztus a mai napig az egyedüli ajtó az Istenhez. De általa igenis eljuthatunk az Úrhoz. Hiszen ő éppen azért jött el, mert Isten akarata az, hogy hozzájöjjünk. És mint ahogy hallottuk, ő ezért mindent megtett, és a mai napig megtesz, hogy nekünk közösségünk legyen ővel. Jézus Krisztus eltörölt minden akadályt az útból. Az ajtó mindannyiunk számára nyitva áll. Az ajtó az üdvösségbe. Ma Isten arra hív bennünket, téged is, hogy fogadd el az ő hívását. Tedd le az ajtóval mindazt, ami tőle távol tart. És lépj át az ajtón az ő jelenlétében. És élj az ő jelenlétében, az ő királyságában, mostantól fogva, örökké. Erre szabadított meg téged is, erre váltott meg. És ez az ő szeretetteljes akarata. Élj vele. Ámen. Imádkozzunk. Mindazon mennyi atyánk, azért szeretnénk hálát adni, hogy mi közösségben lehetünk egymással. Olyan jó az, hogy ennyien összegyűlhetünk akár itt a hétköznap este is, minden fáradtság, nehézség és feladat ellenére is együtt lehetünk egymással, a testvérekkel, de azért is hálát adunk, hogy te veled is közösségben lehetünk. Hiszen a mai igéd is erről szólt, hogy te jelen vagy közöttünk, és te velünk akarsz lenni. Te elkészítetted számunkra is az ajtót. Áldunk azért, Urunk, hogy te ilyen végtelen szeretettel vagy felénk. Hogy te mindent odaadtál azért. A helyünkbe léptél, hogy mi élhessünk tőled. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy szeretetedből hívsz bennünket ma is. És újra is akár, hogyha egyszer már elfogadtuk ezt a hívást, de most azt érezzük, hogy újra, mintha visszaestünk volna. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy te nem szűnsz meg hívni bennünket. Nem szűnsz meg szereteteddel magadhoz vonni. De látod azt, Urunk, hogy mi van a szívünkben, mi van az életünkben, mik azok a nehézségek, amik igenis elképesztően nehézé tudják ezt mint tenni, amiről hallottunk. Hiszen oly sok terhet cipelünk, Urunk, és te ezt mind ismered. Ismered a mi fájdalmainkat, a mi szomorúságunkat, azt, amit mi képtelenek vagyunk elengedni. Éppen ezért könyörgünk az a lelkedért, hogy bennünket formálj, készítsd a mi szívünket, hogy el tudjunk engedni mindazt, amit el kell. Le tudjuk rakni te eléd. Hogy igazán átélhessük, mit jelent te veled szabadon, a te jelenlétedben élni, az Isten országába tartozni. Kérünk azért, Urunk, hogy te taníts bennünket a te utaidon járni, formáld a mi szívünket, hogy lehessünk a te engedelmes gyermekeid. De legfőképpen talán azért könyörgünk, hogy ennek a bizonyosságát plantáld a mi szívünkbe. Add, hogy mi minden nap így élhessünk, hogy tudhatjuk, te hozzád tartozunk, és tőled semmi sem választhat el bennünket. És add, hogy mi, hogyha megijedünk, hogyha félünk, akkor is így tudjunk előre tekinteni az örök életbe is, hogy igen, te legyőzted a halált is, és bennünket tényleg semmi sem választ el tőled, hiszen te magad akarsz bennünket a te közösségedben tudni. Így könyörgünk, Urunk, nem csak magunkért, hanem a szeretteinkért, és ezért a közösségért is, hiszen az egész gyülekezetnek erre van szüksége, hogy te veled éljen, hogy te veled való közösségben éljen, és hogy egy szívvel és egy lélekkel keresse a te akaratodat. Ezért könyörgünk, Urunk, hogy a gyülekezetben is munkálkodj, és hirdettest a te evangéliumodat közöttünk és általunk. Kérünk azért, Urunk, hogy készítsd el a bizonyságtevőket, hogy az emberek hallják az evangélium szavát, és te hozzád térjenek, és életük legyen. Így könyörgünk, Urunk, hogy hirdettesd az evangéliumodat szerte a világban. De kérünk, hogy légy azokkal, akik nehézségeik vannak az életükben, akik most nagy nyomorúságot látnak. Legyen szó betegségről, gyászról, elveszettségről, családi, munkahelyi problémákról, bármiről. Könyörgünk, Urunk, hogy itt a földi életünkben is hadd láthassuk meg a te szabadító erődet. És könyörgünk azért, Urunk, ne késlekedj, hanem jöjj. Így készíts bennünket az adventre, és áldunk téged, Urunk, hogy te olyan Istenünk vagy, aki végtelenül hűséges és szerető Úr vagy, és aki mindig meghallgatod a mi imádságainkat. Ámen.
Köszönjük szépen, Sebestyén, az ige hirdetést, köszönjük a lendületedet, lelkesedésedet. Jó volt így a szavaidon keresztül is tapasztalni, hogy tényleg lélekkel telve szólsz itt közöttünk. Köszönjük szépen. És ennek az idei evangelizációs sorozatunknak ilyen speciális része, vagy a korábbiakhoz képest újszerű része, hogy minden este nem csak egy-egy lelkész hirdeti az igét, hanem a gyülekezetünk tagjai közül is egy-egy valaki megszólal, és saját személyes tapasztalatát, élményét osztja meg velünk. Így ma este Seres László presbiterünk, Laci készült azzal, hogy ő mondja el, hogy őt hogyan szólította meg az Úristen. Laci számomra olyan itt a gyülekezetben, mint egy harang, aki ritkán szólal meg, de amikor megszólal, akkor annak úgy súlya van, annak úgy jelentősége van. És nagyon örülök, hogy vállaltad, hogy ma megszólalj. Köszönöm szépen, és átadom a szót.
Nagyon köszönöm szépen ezt a kedves és megtisztelő bevezetést, vagy köszöntést. Hogyan élted meg, hogy az Isten megszólított téged? Ezzel a telefonos segítséggel indított útnak Tamás engem, amikor felkért erre a bizonyságtétel megtartására. És ahogy végig gondoltam az eddigi életemet, arra jutottam, hogy tulajdonképpen folyamatosan hívogat engem az Isten. És szólogat nap mint nap. Bizonyára sokan emlékeztek a szüleimre, már kisgyermekkorom óta rendszeresen ide jártunk a templomba, és úgy neveltek, hogy a vasárnapot itt töltjük a templomba. Sokszor emlékszem rosszallásukat fejezték ki, amikor valami edzésre vagy meccsre kellett menni, vagy pláne, hogyha valamilyen iskolai ellenrendezvényre. Szóval a templom az vasárnaponként az gyakorlat volt nálunk. Itt konfirmáltam 1981-ben Szél Jánosnál, ennek már 43 éve, ha jól számolom. Ebbe az időben fiataloknak mondom, ezt az iskolába még nem volt jó dolog nagy dobra verni. És ebben az időben történhetett, hogy kisgyermekként véletlenül egy beszélgetésnek fültanúja voltam, amikor is az egyik nagybátyám, aki egyébként nem volt templomba járó ember, a szüleimmel beszélgetve azt mondta nekik, hogy nagyon szerencsések ezek a gyerekek, mert egész életükben lesz egy igazodási pontjuk. Akkor ezt valahogy elraktároztam az agyamba, annak is valamilyen mélyebbik részére. Mit gondoltam én azzal, mit jelent az, hogy egész életükben majd gyerekként. De azóta is azt kell mondjam, hogy ez a félmondat rendszeresen bevillan nekem. Igazodási pont. És ráadásul egész életembe. Persze azóta azt is tudom, hogy ez nem szerencse kérdése, hanem maga az isteni gondviselés. Ez az igazodási pont segített a párválasztásomban, és ez segített a gyerekek nevelésében is. Ez az igazodási pont segített a betegség elfogadásában is. De meghatározta a szakmai munkámat is, hogy hogyan lehet keresztény emberként vállalkozást vezetni, hogyan viselkedjek a beosztottaimmal, hogyan törődjek ráadásul a beosztottaimmal. És ha most ugrunk egy pár évet az időben, a múlt vasárnap kereszteltük két unokámat is egyszerre, ahol a keresztelési ige a bölcs emberről szólt, aki kősziklára építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Hálát adok az Úristennek, és arra kérem, hogy a gyermekeimnek és az unokáimnak, de mindannyiunknak, adja meg azt a bizonyosságot, hogy a hitünk az megőriz, megtart és elvezet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Amikor a harang megszólal, akkor azt jó csak úgy hagyni, hogy úgy zengjen egy kicsit. Bocsánat, hogy én itt így belerondítok ebbe a zengésbe, de minden esetre legalább lehet hallani azt is, ami Laci családjához hozzátartozik, és nagyon örülünk neki, hogy több generációsan itt vannak közöttünk. Hirdetem néhány dolgot, egyrésztről azt, hogy folytatjuk ezt a sorozatot, holnap is szeretettel várunk mindenkit. Holnap Boros Sámuel érkezik közénk. Ő egyébként szintén Csobánkáról fog jönni, de igazából tábori lelkész. Egészen frissen szentelték föl néhány napja, és azt hiszem, hogy ez is egy különlegesség, hogy tábori lelkész érkezik közénk. Szóval őt hallgathatjuk majd, ahogy arról beszél, hogy én vagyok a világ világossága, Jézusnak erről a bemutatkozásáról fog beszélni, illetve holnap este is lesz a gyülekezetünkből bizonyságtevő. A kiírt lap szerint, vagy kiírt laphoz képest egy pici eltéréssel, betegség miatt egy cserét eszközöltünk, holnap este Deli Géza fog néhány személyes szót mondani itt közöttünk. Hirdetem azt is szívesen, hogy nem csak a hétköznapokon lehetünk együtt, hanem ennek az egész sorozatnak szép csúcspontja lehet, hogy vasárnap úrvacsorás közösségben ünnepelhetünk, a vasárnap délelőtt istentiszteleten, erre is szeretettel várunk mindenkit. De nem akarok csak ennyire messzire előre tekinteni, ma este is van egy kis tea, sütemény, tegnap olyan jól itt maradtunk beszélgetni, csináljuk ezt tovább. Ma is folytassuk, beszélgessünk, szólítsuk meg egymást, szólítsuk meg az igehirdető vendégünket, a bizonyságtevő harangunkat. Szóval erre is szívesen bátorítok mindenkit, és még azt is hozzáteszem, hogy ma is kitettünk persejt, és az adományainkkal azt is segíthetjük, hogy szeretnénk gyülekezeti nyilasmisi pakot összerakni, tehát erre is gondolhatunk, amikor az adományainkat bedobjuk. Igen. Ja, és még egyet hadd hirdessek, hogy az evangelizációs alkalmaknak a hanganyagai felkerülnek a honlapra, a tegnapi már fönt van, köszönjük is Sándornak, Békefi Sándornak a nagyon alázatos háttérmunkáját, de úgy azt hiszem, hogy rá is csodálkozhatunk arra a hangtechnikára, ami egyébként van. Ezek nagyon szerényen, de egyébként mind Sándornak a saját adományából vannak mindazok, amik itt így megszólalnak. Szóval köszönjük neki ilyen formán is, hogy erre így van lehetőség. Most záróénekünket énekeljük, és utána pedig vegyük Isten áldását. Az Úr vezessen végig az úton, ez a 844-es ének, ennek egyetlen versszaka van, így az énekeskönyvben ezt énekeljük zárásképpen, és utána vesszük az áldást.
Thank you.
Fogadjuk Istenünk áldását. A kegyelem legyen azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.